Testvérek, szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból újra, és ehhez az üzenetként kapott magyarázatot továbbadni nektek. Pál apostol beszédét szeretném újraolvasni, amit a vihar kellős közepén mondott. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Egy nagy utazásba csöppentünk bele, ahogy azt az előbb említettem is. Pál apostolt elfogják, pontosabban a római hatóságot kérik, hogy tegyen igazságot, hiszen az evangélium hirdetése annyira felbőszítette a korabeli zsidóságot, hogy Pál apostol életére törtek. Ő azonban római polgárjogára hivatkozik, és a császárra appellál, ami azt jelenti, hogy a császár fogja fölötte kimondani majd a végső ítéletet. Hajóval próbál Pál apostol és az őt körülvevő csapat, katonai csapat, illetve tudjuk a felolvasott szakasz előtti részből, hogy mintegy 20-30 egyéb fogoly is volt azon a hajón, akiket szintén Rómába vittek. A foglyok valószínű a kor római cirkuszának voltak szenvedői és áldozatai, ők valószínű a környékből összeszedett halálra ítélt bűnözők voltak, akiket Rómában, a cirkuszban mindenféle gladiátor játék keretén belül és kéheztetett vadállatok elé dobással végeztek ki. Tehát az őket kísérő foglyok valószínű ilyen emberek voltak. A hajón tehát ott van Pál apostol, a kísérője, aki több mint valószínű Lukács, aki az evangéliumot is, illetve az apostolok cselekedeteit is megírta, ezért beszél többes szám első személybe végig a tudósítás. Mi ezt használja? Egy szemtanú, egy megélő írja le ezeket a sorokat. És ott van a római őrség, a katonaság, a hajó tulajdonos és a hajó személyzete. Nagy utazás ez. Az ókorban több hónapot jelentett eljutni Közel-Keletről Rómába. Ráadásul az utazás időpontja is meglehetősen későre tolódott, majd ennek lesz jelentősége, kitérünk rá. Pál apostol élete az utazásról szól. Tudjuk a Bibliából, három missziói út van mögötte, több mint 5000 kilométer hajón megtett utazás. Volt már tehát egy kis tapasztalata a hajózásról Pál apostolnak. Nem véletlenül áll föl és mondja el a véleményét. Ő nem okoskodik, meg nem kívülállóként próbál belekotnyeleskedni a matrózok dolgába. Tapasztalatból beszél, amikor azt mondja, hogy ne induljunk el. Több hajótörésen is túl van. Ő mégis hajóra száll, ő mégis újra és újra visszatér a veszélyek színhelyére. Micsoda hit kell ehhez. Eszembe jutott az a korunkból, napjainkból a történet, az ifiseinkkel már többször is megnéztük, meg több filmet is megnéztünk arról az amerikai 16 éves lányról, akinek szörfözés közben egy cápa a bal karját leharapta tőlől. Ez a kislány egy keresztény gyülekezet tagja volt, komoly hívő család, imádkozó család állt mögötte. És ami megdöbbentő volt az, hogy a balesete után 3 héttel már újra kint volt a tengerparton, szembenézett az óceánnal, benne minden leselkedő veszéllyel. Egy hónappal, másfél hónappal a balesete után pedig már a szörf deszkán állt. Mondhatnánk erre, milyen ostoba dolog, miért nem tanul a hibáiból. És mondhatjuk erre azt is, hogy micsoda bátorság kell ahhoz, hogy az ember leküzdje a félelmeit. Ilyen módon. Hiszen megtehette volna, és senki nem szitta volna, hogyha soha életében a tenger közelébe sem megy. De le lehet-e úgy élni egy életet, hogy az, amit szeretek, az nem lehet az enyém. Az, amire vágyom, nem lehet az enyém. Pál apostol sem ijedt meg az újabb hajó útról, pedig lett volna oka rá. Mert van egy cél előtte, és ez nagyon fontos testvére. Mert ha van előttünk egy cél kitűzve, akkor jöhet bármi. Fújhat a szél, rázkodhat az életünk hajója,
elboríthat majdnem a víz minket, de hogyha az a cél az Istentől van kirendelve számít, akkor tudhatjuk a célba fogni. Így érthető meg, hogy miért szállt újra hajóra az apostol ennyi veszélyes helyzet után. Az út eleinte sima, majd jönnek a nem várt események. Mert a nem várt események mindig jönnek. Életünk nagy utazásán és hajóútján sokszor hasonlították az életet egy nagy hajóúthoz, már az ókorban is. Életünk nagy utazásán mindig jönnek nem várt események, amire nem lehetünk fölkészülve. Amikor az ember rádöbben arra, hogy a természet, a világ, egész egyszerűen ez az egész univerzum sokkal nagyobb nálunk, nem tudjuk uralni, nincs a hatalmunkba, hiszen mit tehet egy hajós a rázóduló szélviharral, tornádó erejű széllel szemben? Mit tehet más, mint azt, hogy átérzi kicsinségét, porszemboltát? Hány és hány ilyen esemény volt már az életünkben, amikor erre döbbentünk rá, porszemek vagyunk. Ki vagyunk szolgáltatva szélnek, viharnak, betegségnek. Ki vagyunk szolgáltatva elnyomásnak, velünk szórakozó főnököknek. Hogy lehet túlélni az ilyen helyzeteket? Az ilyen helyzetekbe válik el mindig a hívő ember útja, a hitetlen ember útja. És a hitetlen ember alatt most nem megbélyegzést használok. Higgyék el nekem. Hanem egyszerűen csak tényként közlöm azt, amit láttam és tapasztaltam. Hogy mindig az ilyen nem várt helyzetekben mutatkozik meg az ember hitének a szilárdsága és erőssége. Krisztus után 59-ben vagyunk. Méghozzá, hiszen meg van nevezve pontosan egy zsidó ünnep, ezért tudjuk, hogy 59. októberében járunk. Az ókori hajósok nem keltek útra november és március között. Mi november előtt egy hónappal vagyunk. Októberben. Nem keltek útra, mert a földközi tengerben, ilyenkor a tengeren a szélviszonyok borzasztóan rosszak voltak, téli időszak jött, hajózhatatlan volt a kor tudása, ismerete szerint a tenger. Pál apostol ezért javasolja a hajósoknak, hogy ne induljunk el, inkább teleljünk át itt ebben a kikötőben. Maradjunk, ne menjünk tovább. Nem dicsekszik ezzel, de elmondhatná, 5000 kilométer tengeri út van mögöttem, láttam már egy s mást a tengerről. Nem ezt mondja, csak tanácsol valamit. És milyen érdekes, megszólal mindig az ellenkező hang is, a kormányos, a hajó tulajdonos hangja, aki azt mondja, menjünk, nekünk az idő pénz, business is business, a businessnek mennie kell, nem tölthetünk el hónapokat azzal, hogy állunk kikötőbe, a búza, a gabona rakományt ki kell pakolnunk Rómába, hogy indulhassunk minél hamarabb az újabb szállítmányért. Hányszor hozunk rossz döntést, mert csak a látható, vagy a pénz, vagy a megélhetés, vagy a boldogulás van a szemünk előtt. Hányszor vakít el bennünket ezeknek a hajkurászása annyira, hogy képtelenek vagyunk olyan döntéseket hozni, ami akár nekünk, vagy családunknak az életet jelenteni. A korabeli üzletemberek, mint a hajótulajdonos és a rakománytulajdonos, a hajós kapitány, nem hozhattak olyan döntést, ami az életet szolgálta volna. Mert már akkor volt egy nagyobb hatalom ennyi. Ez a nagyobb hatalom akkor is a pénz volt. Csak úgy, mint napjainkban. Mit változott a világ 2000 éve? Ennyi. Semmi. Ugyanúgy veszélybe sodorta az emberek életét, az a döntés, amelyet csak a pénz és a látható világ előnyei indukáltak, mint ahogy ma is rossz döntésre serkent minket, ha csak és kizárólag ezt tartjuk szem előtt. Pálon keresztül az Isten üzent ennek a hajótnak és minden személyzetének. És azt láthatjuk, hogy lehet figyelmen kívül hagyni Isten utasítását és jó tanácsát az életünkre nézve. De hogyha ezt megtesszük, jogunk van megtenni, mert szabadok vagyunk és szabadságot kapni. De ha ezt megtesszük, akkor utána vállaljuk is a felelősséget, mindent tettünk.
mert Isten sohasem a halálba akar vezetni minket. Istennek nem célja az, hogy lássa az ő teremtményeit nyűszítve meghúzódni az hajó farába, félni a haláltól, rettegni a tengertől. Ő nem ezt akarja látni, nem erre vagyunk teremtve, nem félelemre vagyunk kalibrálva, hanem életre, örömre és boldogságra. De ha az ember figyelmen kívül hagyja Isten szavát, amit ő sokszor az ő embereink keresztül üzen, akkor általában a halál veszedelem lesz az ember sorsa. Kitör a vihar, lecsap a szél, tornádó erejű szél. Képzeljük el ezt egy olyan korban, amikor csak emberi, és talán az a kis kifeszített vitorla áll segítségű lehetőségnek a továbbjutásra, az előrébbjutás, a célba érésre. Nincs bekapcsolt 500 lóerős motor, ami majd helyreigazít minket. Csak ők vannak, és velük szemben a vihar, a tornádó. És mi történik akkor, hogyha az ember nem az Isten igéjét nézve hoz döntést életére? Akkor meg fogja tapasztalni azt, amit ők ezen a hajón megtapasztaltak. Hogy most már nem a kormányos irányít, hanem a vihar. Amikor az ember él a jogával és figyelmen kívül hagyja Isten irányítását, útmutatását, mert azt hiszi, hogy én erős kézzel fogom életem kormányrúdját, majd viszem arra az életemet, amerre nekem tetszik. Testvérek, annyi ilyet láttam már. Nem hasból beszélek, és nem azért, hogy most bárkit is ijeszgessek. Annyi ilyet láttam már. Egyszer csak az élet vihara átveszi a kormányrudat az életünkben. És nézd meg az előző gondolatot. Vajon ott abban az életveszélyben, amiben kerültek rossz döntésük nyomán, mit számított már a gazdasági elő? Mit számított már a biznisz? Csak egy dolog számított, hogy valahogy ezt túléljük. Kit érdekelt már akkor az időbe odaérő rakomány? Kit érdekelt már akkor az időbe megforduló hajó? Kit érdekelt már akkor a hozam, a nyereség? Csak egy dolog volt már fontos, hogy mentsük az életünket. De miért kell mindig katasztrófák árán eljutni ehhez a ponthoz? És mondd meg, miért ilyen az ember? Annyira szemléletes a kép, ahogy leírja a szemtanú Lukács azt az állapotot, amiben a hajón voltak. A vihar közepén se a nap, se a csillagok nem látszott. Most egy kicsit tényleg merjük belegondolni magunkat a helyükre. Se GPS, se rádióadó, se 500 lóerős motor. Csak egy sötét, hánykódó hajó az óceán kellős közepén. Se nap, se csillag. Miért fontos ez a megjegyzés? Azért, mert nem tudtak tájékozódni. Az ókori embernek csak ezek voltak, más eszköze nem volt. Érzed, ahogy egyre mélyebbre húzza őket saját rossz döntésük eredménye? Először a vihar, utána már hánykolódnak, utána már azt se tudják, hogy merre fele megy az élet, csak hánykolódik az élet tengerén. Hánykolódik a viharban. Az egész jelenet olyan, mint egy koporsó, nem? Ahol sötét van. Ahol már minden mindegy. Ahol már nem látszik semmi fény. Hánykolódik jobbra-balra. És csak reménykedni tudnak, hogy elkerülik a nagy zátony szigetet, ami Észak-Afrika partjai mentén 1000 kilométeres hosszan húzódik, és retteget tőle az ókori hajós. Ezért még kivetik a horgonyt is, hogy fékezze őket, de semmit nem ér. Mindent megtettek ekkor már, de kevés volt. És hogyan viselkedik az ilyen helyzetben Isten embere és Isten gyermeke? Hallottam egy nagyon szép kis történetet. Egyszer egy régi gőzhajót bevontattak Anglia egyik kikötőjébe. Az utasok leszálltak. Héliummal töltött léggömbök emelkedtek a magasba. A tömeg szinte őrjöngött, hiszen egy fiatal hollywoodi sztárocska érkezett a hajón. Végig lépte el a pallóhídon. A parton családja, barátai, mindenféle sajtó köszöntését fogadja. A hajóról utolsóként egy idős ember szállt le. aki több mint 50 évet töltött Indiába misszionáriusként. Minden földi vagyona egy ócska bőrönben volt a kezében. Miután olcsó szállására megérkezett, letérdelt, és így imádkozott. Uram, egész életemben téged szolgáltalak. Feláldoztam mindent, hogy másoknak elmondhassam az evangélium jó hírét. Sokakat vezettem hozzá. És nézd, most mégsem várt senki, hogy ünnepeljen. Hogy ünnepelje megérkezésemet, hogy köszöntsem, hogy hazaértem épségben. El volt keseredve emberünk. Ahogy ott térdelt, Isten hangja szeliden így szólt hozzá. Fiam, te még nem értél haza. Majd ha hazajössz, akkor téged is fognak ünnepelni. Nem sajtó, meg nem bulvára kiéhezett tömegek, hanem mennyei seregek sokaságú fog újongani a te hazaérkezésre. De te még nem értél haza. Testvérem, ami földi életünk, az még nem a mi otthonunk. Az az ember, aki ezt tudja, az nem fél. Jöjjön bármi, tomboljon akár mekkora vihar. Az az ember, aki tudja, hogy bennünket otthon várnak, és az otthon nem itt van, az az ember úgy fog majd viselkedni, hogy az apostol is viselkedett. Nézd meg, hány és hány ember éli le úgy az életét, hogy nem lesz más és több jutalma, mint a földi múló tapsok, mint 5 perc hírnév. Ezért érdemes vajon, ezért érdemes odaszánni az életét, ezért érdemes eladnia magát, ezért érdemes hajkurásznia a megélhetés és a dicsőség örömeit, mert elnyeri a jutalmát itt a földön. De aki Isten szereti és hiszi, az tudja, hogy még itt nem érkezett meg. Rá máshol várnak. Rá máshol várnak. Pál apostol ilyen volt. Mert föláll a legnagyobb viharban, és azt mondja, meg fogtok menekülni. Mert nekem megígérte Isten. Mert nekem el kell jutnom Rómába, hogy ott is bizonyságot tegyek az Úr Jézus Krisztus hatalmáról, erejéről. Ezért nem fogtok elpusztulni, meg fogunk menekülni. Milyen szép ez a záró mondata. Mert én hiszek az Istennek, aki ezt nekem megígérte. Testvér, föl tudunk-e állni így a viharban? Fölállni így, és mondani a hánykolódó hajó utasainak, ne féljetek, nem fogtok elveszni. Van értelme és célja az életnek, kerülj bármilyen messze. Sodrodj bármilyen messze szeretteidtől, a helytől, ahol élni szeretsz. Van cél az életben, és ezt a célt az Isten adta elég, meg fog őrizni téged. Hát ilyen szívvel érdemes útra indulni. Ilyen szívvel érdemes útra felni. Vállalni a veszélyt újra és újra, mert tudhatod, nem érkez még meg. Tudhatod, hogy ahol téged várnak, te odahaladsz, és az a te ötmény. Meg fogtok menekülni. Adjon Isten sok ilyen hívő ember ebbe a beteg társadalomban, akik mernek fölállni az életük adott pontján, adott helyén, ahová helyezte őket az Isten, fölállni és azt mondani ennek a szegény, beteg népnek, ne féljetek, nem fogunk elpusztulni, mert megígérte nekünk az Isten, mert nekem is megígérte Isten, mert neked is megígéri Isten, ha te akarod az ő ígéretét. Végezetül egy nagyon szép párhuzam. Mind a kettő hajós történet, mind a kettő a Bibliában található. Emlékszel Jónás történetére? Aki elvileg az Isten embereként ellenszegülve az Istennek menekült, és az ő engedetlensége veszélyt hozott a mellette hajózókra, az együtt hajózókra. És itt van Pál, aki szintén az Isten embere volt, de engedelmesként. Az ő élete a veszélyben megtartást hozott a hajósokra, a vele utazókra. Hát ez a nagy különbség. Hívő is,
magát hívőnek nevező ember között. Ez a nagy különbség a hívő és a vallásos ember között. Mert a hívő ember által Isten megtartást ad egy egész közösségre, a vallásos ember meg sokszor a közösség pusztulásának az elősegítője. Adja Isten, hogy az előbbihez tartozik mindenki. Így.